Áldunk téged, Istenünk, aki erős vagy és hatalmas vagy, és soha nem fáradsz meg, bármit végzel és bármit csinálsz. De mi a földi életünkben megtapasztaljuk a fáradtságot, az, hogy az erőnk ellankad, és lelkiekben is el tudunk fáradni a terhek cipelésében, hordozásában. De köszönjük, hogy jöhetünk most hozzád ezen a mai estén is, és kérhetjük azt az erőt, ami te nálad van. Kérünk, Urunk, hogy árasz ki ránk a te erődet, hogy tapasztaljuk meg a te igédnek erejét is, a te lelkednek erejét is, mert a veled való közösségben megújulás van, megerősödés van. És kérjük ezt most te tőled, hadd nyeljük meg ezen a mai Isten tiszteleten is, hogy erősekké válhassunk, még ha gyengének is érezzük magunkat nem egyszer, de benned megerősödhetünk. Légy itt közöttünk, áld meg alkalmunkat szent nevedben. Amen. Higgyük hát ezt a szent forrást Isten igéjéről énekeltük így, hogy a szent forrás számunkra, mely felüdít bennünket. A Tituszhoz írt levélből olvasok ezen a mai estén. A Bibliából a Tituszhoz írt levél második fejezet 11. versétől a 14. versig. Hallgassuk meg Isten igéjét. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel váljuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Itt a felolvasott igében arról olvashatunk, hogy egy hívő ember, egy Isten félő ember, az hogyan éli az életét. A 12. versben le van írva, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Erre visszat Isten igénye. És a hívő ember az, aki Istenben hisz, megpróbál így élni. De miért? Miért akar így élni egy olyan ember, aki Istent akarja szolgálni? Azért, mert itt az igében meg van említve az is itt az előtte lévő szakaszban, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket. Vagyis a kegyelem nevel bennünket arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul, szentül, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Tehát az Isten kegyelme teszi erőssé az embert arra, hogy ezt meg tudja tenni, meg tudja cselekedni. Mert nevel bennünket Isten kegyelme. Hagyj hozzá ezzel kapcsolatosan csak néhány példát, hogy hogyan tud nevelni. Ugye eszembe jutott a gyerekkorom, amikor hoztam haza a beírásokat az iskolából, és látták a szüleim, hát valamikor jó, meg is fenyítettek ezért, hogy értettem, de volt olyan, amikor nem tették ezt. Hanem jött éppen a születésnapom, vagy jött valamilyen olyan alkalom, vagy éppen készültünk valahova, és akkor mondták nekem, hogy te ezt nem érdemled meg, mert ezt és ezt tetted, de mégis szeretünk téged, és adták az ajándékot, adták azt a lehetőséget, és én éreztem azt, hogy én ezt nem érdemlem meg. Egy kicsit éreztették is velem, de mégis nem érződött bennük akkor az, hogy haragszanak rám, nem érződött bennük az, hogy esetleg úgy adják oda azt az ajándékot, hogy nem örömmel, nem szeretettel. És amikor én ezt átvettem ezt az ajándékot, vagy ezt a lehetőséget, akkor az volt bennem, hogy ez egy kegyelem, és Onnantól kezdve az életemnek azon a területén kis szakaszán megpróbáltam jó lenni. Mert mégiscsak azért kaptam ezt a kegyelmet, és ezért én megpróbáltam azon az élet helyzetemben egy kicsit jobb lenni. Úgyhogy onnantól kezdve egy kicsit nem vittem haza, egy kis időszakban nem vittem haza a beírásokat, és megpróbáltam jó lenni, mert hát a szüleim milyen jók voltak hozzá. És az életemben nem egyszer tapasztaltam akár tanárok részéről is, hát volt olyan tanár, aki úgy állt hozzám akkor, ahogyan, de volt olyan tanár, aki annak ellenére, hogy olyan gyerek voltam, szeretett. És én annál a tanárnál, annál az órán, én megjavultam. Más lettem. Mert hogy ez a tanár engem becsül, annak ellenére, hogy ilyen vagyok, ez a tanár mégis velem úgy foglalkozik, és elérte azt nálam, hogy én az óráján jó voltam. Miért? Nem azért, mert leszidott, hanem azért, mert kegyelmes volt hozzám. És Isten kegyelme ugyanúgy így fordul feléd is, meg én mindannyiunk felé, hogy nem érdemeljük meg azt a sok jót, amit kapunk az életben, meg nem érdemeljük meg azt, hogy Jézus eljött erre a világra, és meghalt a te bűnödért, meg az én bűnömért, és felajánlja a megbocsátást, felajánlja az örök életet, mindezt nem érdemeljük meg, de akik hiszik és elfogadják ezt a kegyelmet, és Istenhez jönnek, átérik, hogy ez a kegyelem neveli őket, és elkezdik szeretni az Istent. Ahogyan keresztapám mondta itt a betegségében, hogy kezdett Istenhez közeledni, és kezdett hozzá fordulni, és most újra beszélgettem vele, és azt mondta, megszerettem az Istent. Miért? Mert ő előbb szerette őt, megtapasztalta Isten szeretetét, méltatlan erre, de megtapasztalta, és elkezdte még jobban megszeretni. Na ez teszi a kegyelem. Amikor egy ember végre megtapasztalja azt, hogy Isten szeret, Isten közelhajol, lehajol, akkor ez a szeretet neveli, ez a kegyelem neveli őt. Hát legyen így a mi életünkben is, hogy legyen hatással Isten szeretete, kegyelme a mi életünkben. Jézus elmond egy olyan példázatot a Szentírásban, amikor egy emberre nem hatott Isten kegyelme, nem hatott a királynak a kegyelme pontosabban, amikor egy 10 000 talentummal adós volt egy szolga királyának, és a királya elé hivatta, hogy adja meg a tartozását, mert ha nem, akkor eladják a gyermekét rabszolgának, meg a feleségét is, őt meg magát börtönbe vetik, még meg nem fizeti. És ott könyörgött ez a szolga, hogy hát királyom, adj nekem lehetőséget, hát majd megadom, csak adj nekem időt. Hát tudjuk, hogy ez képtelenség lett volna megadni, mert óriási összeg volt ez a 10 000 talentum, tehát itt milliárdokról kéne beszélni forintban, ha átszámolnánk. És nem tudta volna megadni a szolga, de a királynak a szíve megesett, a szolgán könyörült rajta, és elengedett minden adósságot. És úgy mehetett el a király jelenlétéből, hogy teljesen szabad volt, és nem kellett visszafizetni egy garas sem. És amikor ment hazafele, találkozott az ő szolgatársával, aki 100 dénárral volt adósa, ami egy nem nagy összeg. 3 hónap bére lehetett körülbelül. És az a szolgatársa nem tudta megadni, ő erre folytogatni kezdte, börtönbe vetette, és megtudta ezt a király. Jelentették neki. Magához hívatta ezt a szolgát, akinek minden adósságot elengedett, és a következőt mondta neki. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad. Tehát nem volt hatás ennek az embernek az életében az, hogy elengedték a tartozást. Elengedte a király. Ő már nem tudta elengedni a másik embernek. A mi életünkben azt akarja Isten, hogy hatással legyen ránk Isten kegyelme, szeretete, megbocsátása, hogy a mi életünkben olyan hatás váltson ki, hogy mi is megjavulunk. Mi is tudunk megbocsátani, mi is tudunk kegyelmet adni annak az embernek, aki nem azt érdemelné, Isten ezt szeretné elvégezni a mi életünkben. és akik igazán ebben a kegyelemben részesülnek, és igazán komolyan veszik Isten szeretetét és kegyelmét, azokra annyira hatással van Isten, hogy tudnak megbocsátani másik embernek. Tudnak szeretni, tudnak lehajolni. És tudják azt tenni, mint itt az igében is olvassuk, hogy megtagadják a hitetlenséget. Mit jelent ez? Hogy lehet megtagadni a hitetlenséget? Vagy az eredeti szövegben úgy olvashatjuk még, hogy istentelenséget. Hogy lehet megtagadni? Hát ebben a világban ugye benne van, hogy sok ember nem hisz Istenben, sok ember istentelenül él, ahogyan látjuk, és ezt kellene megtagadnunk, hogy mi nem így élünk. Eddig így éltünk, de Isten szeretete nem mutatkozott, és most ezt meg akarom tagadni. Én hittel akarok élni az én életemben, és meg akarom tagadni mindazt, amit eddig tettem. És értékesnek akarom tartani, amit az Isten értékesnek tart. És nem akarom elcserélni azokat az értékeket az értéktelenre. Isten igéje Ézsaut hozza föl istentelen emberként. Ne legyen senki parázva vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szövetségi jogát. Ez egy nagy érték volt akkor Izraelben, az első szövetségi jog. Amikor örökölt az első szülött, kétszeres részt örökölt. Áldást örökölt az apjától. Áldást kapott az apjától, mert első szülött volt. És Ézsau ezt eladta az ő öccsének egy tál ételért. Micsoda butaság. Hogy egy felindult, egy éhes böndő miatt kész odaadni egy ilyen értéket ez az Ézsau. És az ember nem ezt szerezteszi ebben a földi létben, nem? Hogy elcseréljük az értékest az értéktelenre. Mert éppen az a vágyunk hirtelen, éppen meg akarjuk szerezni, és az értékes pedig eldobjuk. Csak egy példa. Hánynek hány ember a házasságát dobja el, csak egy alkalmi kapcsolatért. Egy tálencséért, egy tál ételért, mondhatnánk így. Egy értékes dolgot. Gyermekeit, feleségét, azt hittje el magától. Hánynek hány ilyen esetről tudunk? És hánynek hány olyan esetről is tudunk a Szentírásból is, amikor ezt teszi az ember. Ádám és Éva. A sátán felkínálja jó és rossz tudásának fájának gyümölcsét, hogyha ebből eszel, akkor nagyon jó lesz a te élet, olyan leszel, mint Isten, és készek enni azért a gyümölcsét, elvenni, és odaadni az édenkertet, odaadni az örök életet, odaadni az Istennel való meghitt kapcsolatot, mert mindezt elveszítette az ember, amikor evett abból a gyümölcsből. Az értéktelen eladni az értékest. Az értéktelen helyett odaadni az értékest. Hát Isten segítsen nekünk, hogy ne így legyen, és lássuk meg, hogy az életben mik az értékek, és ne cseréljük el. Mert sok ember elcserél. Sok apukát hallottam már, aki azt mondta, megbánta azt, hogy ő dolgozott, és nem volt ott a gyermeke ballagásán, nem volt ott a gyermeke szereplésén, nem volt ott a gyermekével, amikor játszani kellett volna, mert ő csak dolgozott. Mert fontosabb volt a pénz, mint a gyermek. És ezt az idő nem lehet visszahozni. Elcserélni az értéktelent, mert az a pénz valamilyen szinten, az értékessel, ami vissza nem lehet hozni, hogy a gyermekemmel együtt lehetek. Együtt játszhatok, és ezt nem cserélem föl azzal, hogy én robotolok éjjel-nappal, még este 8-9 órakor, meg 10-12-kor is. Ezt én nem cserélem föl. Lássuk meg ezt, ne éljünk istentelenül, lássuk meg, mi az értékes ebben a világban. Pál azt élja, hogy ő mindent kárba ítél Krisztusért, hogy őt megnyelje a páratlan nagyságáért, és ez a fontos az életében. Istennel való meghitt kapcsolat, az Istentől kapott értékek a fontosak számára. És nekünk is legyen ezek fontosak. Illetve úgy is tudjuk megtagadni a hitetlenséget, hogy az ember látja azt magában, hogy most kételkedik. Mert van ilyen. Volt egy apuka, és oda vitte a gyermekét a tanítványukhoz nem tudták meggyógyítani, vitte utána Jézushoz, és akkor már a hite meggyengült, és úgy kiált föl Jézusnál, hogy nézz segítségemre, hitetlenségemre, mert már nem nagyon hiszem el, hogy te tudod segíteni a fiamat. És Jézus segítségül jön, megsegíti az édesapát, hogy tudjon hinni, hogy ő képes meggyógyítani gyermekét. Amikor azt tapasztalod az életben, hogy meggyengül a te hited, tagad meg a hitetlenséget úgy, hogy Jézushoz fordulsz. Úgy, hogy Istenhez fordulsz. Úgy, hogy hozzá imádkozol. És úgy is meg tudjuk tagadni az istentelenséget és a hitetlenséget, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát. Azt olvassuk, hogy a hit hallásból van. Isten szavának a meghallásából. Isten szava pedig a Szentírás. És amikor én ezt olvasom, kezembe veszem, tanulmányozom, akkor ezzel lesz erőm megtagadni a hitetlenséget, ezzel erősítem az én hitemet. Tehát Isten kegyelme erre nevel bennünket, hogy ilyen módon lássuk meg az értékeket az életben, azt tartsuk meg, mondja is Jézus neki, nekünk, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat, az örök életet. Ezt megragadni, ezt fontosnak tartani, és az életnek a dolgaiban, ami érték, fontosnak tartani, és a hitetlenségben Istenhez kiáltani, olvasni a Szentírás, megtagadjuk végre mind az istentelenséget és a hitetlenséget. Aztán azt olvassuk az igében, hogy aki kegyelemben él, az megtagadja a világi kívánságokat is. Erre hadd mondjak egy olyan példát, amit olvastam egyszer, hogy egy valódi keresztény az olyan, mint egy hajó a tengeren. Világban él az ember, ez a tenger, és a mi életünk a hajó, és a világban sok gonoszság van, sok kívánság van, ami nem jó, ami sokszor tönkreteszi az embert. És a keresztény ember és minden hajós arra törekszik, hogy a tenger az ne menjen be a hajójába, mert akkor elsüllyed. A hajóban ne legyen tengervíz, az maradjon kívül. És erre kell nekünk törekednünk, hogy a világban lévő gonoszság az ne áramoljon be a mi életünkbe. Ne csapjon be annak hulláma a mi életünkbe. És ha be is csap, mert már pedig megtapasztaljuk, hogy becsap, és bennünk lesz az a gonoszság, akkor mehetünk Jézushoz, mint a tanítványok, akik ott hajóztak a Genezáret taván, és viharba kerültek, és Jézus pedig ott aludt a hajóban, és átélték, hogy átcsapott a hullám a fejük fölött, és becsapott a hajóba, és egyre jobban telt megfele a hajó vízzel, és oda mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy Uram, te nem törülsz azzal, hogy elveszünk? És Jézus felállt, ledorgálta a szelet, a hullámokat, lecsendesítette, és túlélték, és nem süllyedtek el. Milyen jó lett volna, hamarabb szólnak Jézusnak a tanítványok. Mert ők aztán próbálkoztak mindennel, hogyha lehet, akkor ők rutinos hajósok már, kikerülik ezeket a hullámokat, nem lesz itt baj, és amikor már azt látták, hogy most már nagy baj van, és mindjárt elsüllyednek, akkor mentek Jézushoz. Hát valahogy így vagyunk mi is az életben, hogy jön be a világ, csap be a fejünk fölött, telik meg fel a mi életünk hajója, már szinte süllyed elfele, és sok ember akkor szalad Jézushoz. De jó lenne hamarabb, az élet kísértéseiben, odafutni és szólni neki, és kívül tartani a világnak a gonoszságát életünkből. És hogyha be itt csap, mi éltünk úgy is hozzá, hogy Uram, bocsáss meg vétkeinket, nem akarok ezzel együtt élni, ami bennem van gonoszsággal, és ő tudja kimeríteni, ő tud megtisztítani, megüresíteni, és ő tudja betölteni jóval a mi életünket. Isten segítsen nekünk, hogy ez legyen a mi életünkben, és így tudjunk kérni, kegyelem által tudja ezt elvégezni a mi életünkben a mindenható Isten. Aztán azt olvasod az igében, hogy józanul is éljünk ebben a világban. Hát mit jelent józanul élni? Hát mondanánk egyből, hogy hát nem részegen. Mert vagy józan egy ember, vagy részeg. Ez is igaz, hogy ne részegeskedjünk. Ez is meg van írva a Szentírásban. De olyan lelki értelemben használja itt az ige, hogy lelkileg is meg lehet mámorosodni. Nem csak fizikálisan. Úgy is meg lehet mámorosodni, hogy a siker, a gazdagság, az erőre jutás megmámorosít annyi embert. Nézzétek meg! És mindannyiunkra azért hatással van. Büszkévé tudja tenni. Gőgössé tudja tenni. Másik emberen áttapos az az ember, mert megmámorosodott a pénztől, a hatalomtól, a sikertől, az előrejutástól. De meg lehet mámorosodni mástól is, amikor ellenkezőjét tapasztalja meg az ember. Amikor azt tapasztalja meg, hogy nincs siker, hanem sikertelenség van, nincs egészség, hanem betegség van, nincs előrejutás, hanem munkanélküliség van, és ilyenkor meg pont a másik oldalra billen ki az ember, hogy elcsügged, butaságokat beszél. Mit mondott Jobbnak a felesége, amikor elveszítették az összes gyermeket, gazdagságukat, amikor állt a féjét, hogy megbetegedett, mit mondott neki, józanul beszélt? Nem. Azt mondta, hogy hát öld meg magadat, az halj meg. Áldozd meg az Istent, légy öngyilkos és halj meg. Tehát ilyenkor az ember meg pont a másik oldalba siklik bele. De nézzétek meg Jézust. Mind a kettőben volt része. Virágvasárnapon ünneplik, sikereket élnek, tömeg követi, meg lehetne mámorosodni. Büszkévé válhatna Jézus, de nem vál büszkévé. Alázatos marad. Amikor már látja, hogy a tanítványok kezdenek büszkévé válni, hajóba kényszeríti őket, hogy elmenjenek, mert ez már nem jó hatással van a tanítványokra. És amikor Jézust elkapják, megosszorozzák, keresztre feszítik, éltünk és miattunk, ez a Jézus ott a kereszten se csügged el, ez a Jézus ott a kereszten is tud segíteni egy másik embernek, mert józan tudott maradni, ott is. Hát a mi életünkben kibillenünk erre is, meg kibillenünk ugye arra is. Sokszor egy nap folyamán el tudunk csüggedni, és el tudjuk bízni is magunkat. És ezt 24 órán belül akár többször is meg tudjuk csinálni. Erre mondjuk azt, hogy hullámzunk, olyan változékony, ha esetleg a lelki állapotunk. De a keresztény embernek van az életében egy Isten, aki segíti, hogy józanul tudjon megmaradni. Hogy mondjam most megint a hajót, annak van egy tőkesúlya, és lehet, hogy fújja a hajót a szél, meg a hullám csapkod, és dől megfelel a hajó, de a tőkesúly miatt nem fog fölborulni. Mert úgy találták ki a hajót, hogy a tőkesúly az nehezebb legyen, mint ami a tengerszint felett van, és hogy kibírja a szelepet a hatását is, meg a hullámok hatását is, és a hajót visszabillentse abba a normális állapotába. De jó, hogyha Isten ott van a te életedben, és tőkesúly visszahúz bennünket abból a helyzetből, amelyben talán kibillenünk nem egyszer, és nem jön be megint a világ a mi életünkben, és nem süllyedünk el. Mi sok ember elsüllyed. Amikor a gyászt kap, amikor a nehézség éri, mennyi ember elsüllyed. Mert nincs tőkesúlya. Nincs Isten, akikbe kapaszkodjon. De mi, akik belekapaszkodhatunk, Istenhez jövünk, megtapasztaljuk, és megtapasztaltuk életünkben már, hogy amikor ő nem volt, akkor mennyire el tudtunk süllyedni. De amióta ő van, mennyire fixen tudja tartani az életünket, vissza tud billenteni. Így írja János. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És ezt tapasztalhatja meg az ember. Ezért lehetünk mi józanok. És végül azt is mondja az ige, hogy igazságosan éljünk. Jézus mondja azt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ebben a világban Istennek van igaza. Sok ember próbálja maga igazát mondani, de itt Isten tudja hozni az igazságot. Nem egyszer magunkat is becsapjuk. Sokszor nem látjuk jól magunkat. Hamisan látjuk. Volt egy olyan nő, aki gazdag volt, és azt hírezte, hogy ő nagyon jó szívű. Ő sok embernek segít. És amikor egy nagy áruháznak a pénztárához odalépett, és a pénztárosnő azt mondta, hogy hát adakozna itt a beteg gyermekeknek gyűjtünk, akkor egy 20 forintos nem dugott be. Hova lett a jó szíve? amit annyira hangoztatott mindig, hogy ő annyi mindenkinek ad, és életében nagyon sokszor nem adott senkinek semmit. Magának igen. Betudjuk magunkat csak meg. És máshogyan látjuk magunkat, mint ahogyan Isten lát bennünket. Egy lódicei gyülekezetben olvassuk a Szentírásban, hogy ők is ebbe a hibába estek. Azt mondták magukról, lelkiekben, hogy mi gazdagok vagyunk, meggazdagodtak. És Isten pedig azt mondja róluk, de hogy vagy ti gazdagok? Fizikálisan lehet. Te vagy a nyomorult, a vak és a szegény, és akkor fogsz meggazdagodni, ha majd hozzám jössz, és én meggazdagítalak. Hányszor meg hányszor az ember máshogyan látja magát, mint ugyan Isten lát bennünket. De jó lenne arra látásra eljutni. Életemben nem egyszer jutottam én is oda, hogy máshogyan láttam magamat, mint ugyan Isten látott. És megdöbbentem, hogy igazad van, Uram. Nem jól láttam. Tényleg az van bennem. Az a bűn van bennem. Az a gonoszság van bennem. Isten meg tudja mutatni. Dávid is érzékelte ezt. Dávid király is egyszer így imádkozik. Vizsgálj meg, Istenem. Ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Uram, te mondd meg. Hagyj menjek egy lelki vizsgálatra. Röggenezz át engemet. Nézd meg engemet, hogy milyen vagyok. Mert én igazából nem jól látom magamat. Vizsgálj meg, és mutasd meg, ha valami rossz volt a nyára. Hát nem egyszer kell tennünk nekünk is ezt, és akkor tudunk az igazság útján járni. A valós úton. Azon az úton, amelyen Isten akar bennünket járatni. A kegyelem ezt is teszi, hogy Istenhez megy az ember, és az Isten igazságát akarja az életében, és azt akarja követni. És aki így éli az életét, hogy kegyelemben van, és megtagadja a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul és igazságosan él, az kegyesen is él ezen a világon. Az Istenfélő módon is él. És azt kívánom mindenkinek és magam számára is, hogy tapasztaljuk meg Isten nagy szeretetét. Engedd meg, hogy Isten megszeretgessen téged minden nap. Engedd meg, hogy megtapasztald, mennyire lehajló, kegyelmes az Isten. És minél jobban megtapasztalod, és hatással leszed a te életedre, annál jobban változik a te életed. Annál jobban megtapasztalod, hogy megjobbítja az Isten a te életedet. Mert a kegyelem nevel bennünket, és a kegyelemnek ilyen hatásai vannak, mint ahogyan az igében is felolvastam. Adja meg az Úr, hogy érezzük, tapasztaljuk ennek jó hatását életünkre nézve. Amen. Mennyi édesatyám, köszönjük te neked, hogy lehajoltál hozzánk Jézus Krisztusban, és a szeretetedet árasztottad erre a világra, emberiség felé, akik mindannyian elfordultunk tőled, mert mindannyian vétkeztünk, bűnkövettünk el. De te mégis nem akarsz, nem akarod, hogy a bűneink következményében éljünk, ezért fölkínáltad a te kegyelmedet, hogy kész vagy megbocsátani, kész vagy örök életet adni mindazoknak, akik feléd fordulnak, akik hitáltal mindezt elveszik te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy életünkben többen megtapasztaltuk már ezt. És köszönjük, hogy ez a kegyelem, ez a szeretet, amely belőled árad, ez változtatja a mi életünket, formálja, alakítja, és mássá tesz bennünket. Szeretnénk kedvesek lenni előtted, mert te előbb szerettél bennünket, de mi is szeretnénk szeretni téged minél jobban, teljes szívünkből. Kérünk, segíts erre bennünket, Urunk. És bocsáss meg, hogy annak ellenére, hogy amiket olvasunk itt az igében, nem egyszer mi is megcselesszük azt, hogy engedünk a hitetlenségnek, engedünk a kételkedésnek, kis hitűek leszünk, engedünk a világi kívánságoknak, életünkbe bebecsap ez a hullám, engedünk nem egyszer annak, hogy elmámorosít bennünket valamilyen siker, vagy éppen valamilyen sikertelenség, és nem egyszer engedünk annak is, hogy hamisan látjuk önmagunkat. Engedünk a hamisságnak. hozok ezt eléd, Urunk, mert nem szeretnénk életünkben ezeket látni. Ezért bocsáss meg nekünk. Te tudod ezeket hátad mögé vetni, a tenger mélyére. Te tudsz bennünket megtisztítani ettől, mert szeretsz bennünket, és te tudod megszentelni a mi életünket. Hadd áradjon a mi életünkben a te kegyelmed, szereteted, a te szent lelked, és hadd tapasztaljuk meg annak hatását, erejét a mi életünkben. Amen.
Amen.